A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Műsorunk támogatója az Uránia Medical Center, a női egészségközpont. Intim sáv. Fókuszban a női egészség. Hiteles információk nőknek, közérthetően. Sziasztok, ez itt a Femina női egészséggel foglalkozó podcastja, az Intim sáv. Én Reiber Gabriella vagyok, a vendégem pedig dr. Jenei Lóránd, szülésznőgyógyász szakorvos. Szia, Lóri!
Szia, köszöntelek én is!
A mostani adásunkban nőgyógyászati betegségekről fogunk beszélgetni, azon belül is kiemelten az endometriózisról, a policisztás ovárium szindrómáról, inzulinrezisztenciáról és társaikról. Ezek olyan ismert fogalmak, amelyeket nagyon sok helyen sokszor hallunk, viszont azt gondolom, hogy érdemes tisztába tenni, hogy pontosan miről van szó. Milyen szűrővizsgálatokra érdemes elmenni? Talán onnan indíthatnánk ezt az egész beszélgetést.
Ugye, ha kihegyezzük ezekre a betegségekre, akkor próbáljuk meg először megérteni, hogy hogyan is lehet diagnosztizálni, és aztán hogyan lehet szűrni ezeket a betegségeket. Úgy általánosságban véve egy alapszűrővizsgálat az a méhnyakszűrés, minden aktív, nem éltet élő nő esetében legyen az 18 vagy éppen 25 éves, mert akkor kezdte elérni a nem életét. El kell menni szűrővizsgálatra, és évente kell elmenni. Visszakanyarodva ezekre a betegségekre, próbáljuk meg egy kicsit definiálni, hogy mi az az endometriózis, mert ez egy abszolút félszben tartja a női társadalmat, és egy olyan megfoghatatlan dolognak tűnik. Valóban egy kicsit megfoghatatlan. Még kutatjuk, hogy pontosan mi okozza, mi az eredete ennek a betegségnek. A tankönyv leírja azt, hogy általában ez a jobban edukált társadalomban élő nők betegsége. Ez azért nem gondolom feltétlenül, mert mondjuk akinek kicsit több pénze van, több pénzt tud áldozni az egészségére, és mélyebbre tudnak ásni az egészségében, idézőjelbe téve, és hamarabb kiderülnek a dolgok.
Mint például, tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy másnak nincs ilyen betegsége, csak nem biztos, hogy kiderül.
Így van, nem biztos, hogy kiderül, és azt is fontos kiemelni, hogy a nők sem egyformák. Van, akinek a fájdalomtűrő képessége hatalmas, és nem foglalkozik ezzel, csak akkor, mikor már tényleg baj van. És van olyan, aki például a legkisebb tünetre már elmegy nőgyógyászhoz. Én nem azt mondom, ez egy két véglet, meg kell találni az arany középutat, hogy mikor kell elmenni. Magára a kialakulásnak pedig szerintem van egy generációs oka is. Feltételezések vannak, több elmélet van, például a retrográd menstruáció, mikor ugye a menstruációs vérzés, amely tartalmaz mély nyálkahártya darabokat is, az nem csak kifelé, a hüvely felé ürül, hanem például ürül a hasüreg felé. Ezek a úgynevezett endometrium darabkák, ez a mély nyálkahártya, úgy hívjuk endometrium, ezek megtapadhatnak a hashártyán, azok ott nagyon jól érzik magukat, beindul egy érképződés, és gyakorlatilag beágyazódnak, és mindig ciklikusan ezek ott úgymond vérzéses panaszokat okozhatnak. Ezeket úgy kell elképzelni, ezek lehetnek felületesek, lehetnek mélyebbek, hogy ilyen van, hogy műtét alatt látjuk, hogy egy ilyen gombos tűfejnyi elváltozás van, hogy egy 10 forintosnyi elváltozás. Jól látható jó jelei vannak akár műtét során, hogy hogyan néz ki egy ilyen elváltozás. Olvastam egy olyan feltételezést is, hogy ennek köze lehet ahhoz, hogy a nők későbben vállalnak gyermeket. Mert ugye régebben viszonylag korábban vállaltak gyermeket a hölgyek. Megtörtént általában a szülés, és ugye ez azzal jár, hogy kitágul a ményak, utána szépen összehúzódik, de gyakorlatilag megedzi egy kicsit, és már nem lesz olyan szűk, mint mondjuk egy nem szült nő esetében. És azt is észrevettem, hogy minél később...
A szülés az gyógymód lehet az endometriózisra, most
nem mondom ezt.
Köznyelvire fordítva.
Igen, olvastam egy ilyen teóriát, és kimutatták azt is, hogy nagyobb az esély annak a nőnek az endometriózisban, vagy az endometriózis magát ezt a betegséget, komplex tünet együttessel járó betegséget elkapni idézőjelbe, hogy akik mondjuk későbben vállalnak gyereket. Hiszen akkor sok menstruációs ciklus lezajlik, már mondjuk tesszük azt, hogy 35 éves nő vállal először a gyermeket, akkor úgynevezett rigid, tehát nem olyan rugalmas ez a mészáj. Ez most nagyon leegyszerűsítve mondom, mert ez kicsit ez komplexebb. Szóval elnézést kérek a kollégáktól, akik hallják, hogy próbálom úgy érthetően elmondani, hogy mindenki megértse. És gyakrabban alakul ki ez a retrográd menstruáció. Aztán ugye ez nem feltétlenül csak így alakulhat ki. Van egy olyan teória, hogy vérútján jutnak be ezek a sejtek, és jutnak el távoli szervekbe, hiszen találtak már több olyan helyen endometriózist, ami nincs összeköttetésben például a hasüreggel. Ezek extrém ritka betegségek, és ezek magyarázhatják a vérútján történő szórást. Illetve nagyon fontos megemlíteni, és itt kiemelni például az orvosi beavatkozásokhoz köthető endometriózis kialakulását. Ilyen például egy császármetszés szövődményeként kialakuló heg endometriózis. Amivel az a baj, hogy viszonylag későn veszik észre a hölgyek, mikor már komoly tüneteket okoz, és nagyon nehéz kezelni, mert mire megnyitják már ezt a sebet újra, akár ugye a bőr alatti réteget, a zsírréteget, gyakran ez már érinti ugye a kemény hashártyát is, és oda gyakran sebészt is kell hívni, hogy ezeket a területeket hát ki kell takarítani, ezeket ki kell vágni, nem működik másképpen, és oda akár egy ilyen sérveknél használt ilyen hálóbeültetés is előfordulhat. Szóval egy egész komoly betegségről beszélünk, aminek nagyon nehéz a diagnosztikája.
Milyen tünetei vannak az endometriózisnak? Ugye említetted az előbb, hogy van, amikor már nagyon komoly panaszokat okoz, és milyen kevésbé komoly vagy fájdalmas, illetve milyen komolyabb tünetei lehetnek?
Kezdjük talán egy kicsit távolabbról. Van ez a krónikus kismencei fájdalom. Ez a legmegfoghatatlanabb dolog az egészben. Ennek az a kritériuma, hogy menzesztől függetlenül előforduljon egy kismencei fájdalom, ami legalább 6 hónapig fennáll. Gondolnunk kell ilyen esetben szerintem mindig endometriózisra is, bár ennek számos oka lehet. Általában azzal szoktak bejönni a páciensek, hogy volt gasztroenterológusnál, volt sebésznél, vizsgálta már nőgyógyász, de neki még mindig fáj odalent. És ez nagyon megnehezíti az életét. Ilyenkor jönnek szóba azok a vizsgálatok, mondjuk egy MRI vizsgálat, vagy egy CT vizsgálat is, ami egy pontos képet ad a magáról a kismencei státuszról, de talán a legegyszerűbb is, bár drasztikusabbnak hangzik egy úgynevezett laparoszkópos műtét, gyakorlatilag a köldöknél bevezetett kamerán keresztül egy az egybe látjuk, hogy mi van a kismedencében, meg tudjuk vizsgálni a beleket, a méhet, a petevezetékeket, a petefészkeket, és sokkal, sokkal tágabb képet kapunk a helyzetről.
Tehát ez tényleg sokkal többet mutat,
sokkal.
Több információt lehet szerezni, hiszem, de érdemes akkor
érdemes, mert megfoghatóvá teszi a betegséget. Tehát, hogyha valóban ott nem látunk semmit, akkor lehet mozgulódni másik irányban. A maga az endometriózis tünettanáról beszélve, talán az egyik legjellemzőre az igen fájdalmas menstruáció. Ez általában ciklus függő, ami azt jelenti, hogy a vérzés idején sokkal görcsösebb egy ilyen megfoghatatlan fájdalom. Azt szokták mondani a paciensek olyan, mintha ha valaki összenyomná belülről, és egy ilyen mélyről jövő zsigeri fájdalomról panaszkodnak. Ez jelentkezhet ovuláció során is, illetve amit még sokat tapasztalok, van ez a premenstruációs, perimenstruációs puffadás. Uh-huh. Én láttam ilyen pacienst, egy ilyen, megnéztük végül műtéttel, gyakorlatilag egy kisúj, bednyi endometriotikus elváltozása volt a hashártyán a kismedencébe, de egy nagyon vékony nőről beszélünk, aki egy 50 kiló lehetett, nem is volt túl magas, és egyszer csak megjött menzesz előtt nem sokkal, óriásira volt puffadva a hasa, és néztük ultrahanggal, nem láttunk semmit. És akkor ezután került be a műtőbe, laparoszkóppal láttuk az elváltozást. Nem azt mondom, hogy 100%-osan megszűntek a panaszai, mert szerintem ennek a hátterében lehet más is, aminek utána ment, kikerült a látóteremből, de jelentősen javított a tünetein. És ugye itt a nőgyógyászati traktusnak, tehát a nőgyógyászati részről beszéltünk, de sajnos az endometriózis érintheti a gastrointesztinális traktust, tehát az emésztőrendszert, és akár az urológiát, tehát a vizelt elvezető rendszert.
Tehát egy sokkal összetettebb problémáról van szó.
Igen, igen, tehát ez egy olyan betegség, hogyha ennek vannak különböző stádiumai, a legmagasabb stádiumban előfordulhat az, hogy urológus, nőgyógyász és sebész szakorvos dolgozik egy műtéten belül az adott betegen, hogy megszüntesse. Például itt megemlítve, hogy az emésztőrendszeri véres széklet jelentkezhet. Most nem azt mondom, hogy akinek véres széklete van, annak endometriózisa van, ez ilyen.
Az férfi, is sok mindent jelezhet.
Székrekedés, fájdalmas székletürítés. Ugye itt, ha nézzük, szintén megfoghatatlan egy kicsit, mert például a véres székletet okozhatja egy aranyér, egy belső aranyér, vagy egy végbél berepedés, a végbél hámjának a berepedése. Tehát mikor már ugye az alsó traktusnak kizártuk az ilyen sérülését, itt aranyér, úgynevezett fisszúra ez a berepedés, akkor elkezdhetünk menni nőgyógyászati irányból is, és megnézni a felső réteget. Nagyon kihangsúlyoznám a kolonoszkópia szerepét, hiszen magával, ugye, ha kamerával végignézzük az alsó emésztőrendszeri traktusnak a részeit, gyakran jól látható változásként jelenik meg ez az endometriózis, és ez óriási segítség későbbiekben a műtét során, mert lokalizálni tudjuk az a bélszakaszt, amivel esetleg dolgozni kell, foglalkozni kell. Aztán, hogyha az urológiai traktusról beszélünk, tehát a vizelet elvezető rendszerről, itt is egy ciklussal jelentkező véres vizelet például. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljesen megszínezi a vizeletet. Ilyenkor érdemes elmenni urológushoz, vagy egy laborba, és megnézni, hogy vesé, tehát prerenálisnak mondják, vagy posztrenális a vérzés. Tehát itt gyakorlatilag megnézik nagyítóval a vörösvértestek morfológiáját, hogyha ilyen összeszottyat kis amorf vörösvértestek, akkor magasabb helyről jön ez a vérzés, de ha épp vörösvértestek jelennek meg a vizeletben, akkor ez mindenképpen az alsó résznek a betegsége. Nagyon érdekes volt, láttam egy olyan endometriózist, hüvei ultrahanggal abszolút látszott, hogy a méh és a húgyhólyag között helyezkedett el, és ilyen újszerűen benyomódott a húgyhólyagba.
És ez az, ami egyébként látszódik a vizeletben? Mármint most nem szabad szemmel, hanem hogy laborban.
Itt például nem látszott, mert még nem tört át ugye a húgyhólyag belső falát, és nem oda vérzett, hanem csak folyamatosan ebben a úgynevezett virtuális térben történt a vérzés, és egyre nagyobb lett, ahogy nőtt, mindig vérzett egy kicsit, és ez óriási fájdalmakat tud okozni, és mondom, nagyon nehéz megfogni és beazonosítani, de mindenképpen a diagnosztika kell, ami ugye az első választandó a hüvei ultrahang. Nem szeretik a hölgyek, tudom, hogy nem egy kellemes dolog, de elég jó felbontással dolgozik, és a kismedence vizsgálatához az elsődleges eljárás, és a legkönnyebben elérhető mindenki számára. És itt feltételezem azt, hogy a nőgyógyászati rendelőkben, akár állami, akár magán, van egy olyan ultrahanggép, ami ki tudja egészíteni ugye magát a diagnosztikát. Ha nem vezet, tehát nem mutatja meg a betegséget, nem lehet diagnosztizálni a hüvei ultrahanggal, akkor olyan a hasi ultrahang, ott egy radiológus szakorvos át tudja nézni a egyéb szerveket, hogy van érintettség. Fontos kiemelni itt a MR-t, akár a CT-t, de én még mindig azt mondom, hogy a diagnosztikus laparoszkópia az egyik legjobban alkalmazható.
De ahhoz azért már gondolom komoly tünetek kellenek, hogy a diagnosztikus laparoszkópiához
pont az a lényeg, hogy diagnosztikus. Orvos. Tehát nem operatív. Tehát mikor egy képet akarunk arról a betegségről, amit nem tudunk beazonosítani, és úgynevezett krónikus kis medencei fájdalom, tehát pelvic pain-ként fut, tehát egy diagnózis, akkor megnézzük laparoszkóppal. Uh-huh. És akkor látjuk. Egy akár azonnal meg is lehet oldani, vagy ha komolyabb a helyzet, akkor is egy műtéti tímet össze lehet szedni a későbbiekre. És ez nem jelent akkora megterhelést a páciensnek. Van, hogy másnap már haza is mehet. Tehát ez nem egy olyan hasi műtét, mint mondjuk régen csinálták, hogy felvágták a páciens hasát, és akkor egy hétig is akár benn volt a kórházban. Ez egy lábon kiordható dolog.
Értem. Csak olyan ijesztőnek hangzik.
Ijesztő.
Ugye... Hogy egy diagnosztizálás miatt az ember mondjuk műtőbe feküdjön altatásban.
Igen, szerintem hát az emberek félnek ettől. Én is félnék, mert ismeretlen, mert nagyjából láttam már ilyet, és tudom, hogy működik. De akkor is félnék, és ez egy természetes reakció, mivel az ember mindig fél egy kicsit az ismeretlentől. Én azt arra biztatok mindenkit, hogy nem kell félni, tehát ezért már egész magas szinten jár az orvostudomány ahhoz, hogy egy adott beteg biztonságban érezze magát a műtőbe, hiszen nem egy orvos van ott, hanem legalább 2-3 egy műtétnél, és mindenki tud valamit. Tehát én azt javaslom, hogy ne féljenek, és mindenki menjen el orvoshoz, hogyha úgy érzi, mert a strusszpolitika az nem vezet semmi jóra. Szembe kell nézni időben a betegséggel, hogyha van egyáltalán, mert lehet az adott páciens azt gondolja, hogy ő beteg, aztán kiderül, hogy igazából semmi baja nincs. Mindenki azzal jön, hogy ő most biztos rákos, mert fáj a hasa. Jó, igen.
Jó, hát ugye ennek az is az oka, hogy mondjuk fáj a hasunk, vagy fáj a fejünk, akkor rögtön rákeresünk az interneten, és igen, két Google lépésben doktor, megállapíthatjuk, hogy rákunk van.
Nem szabad.
Vagy agydaganatunk.
Persze, igen, ami elég ritka is egyébként, de nem szabad, mert meg kell nézni mindig, hogy a Google-re kiírja ezeket a posztokat.
Hát a forráskritika az nagyon fontos,
nagyon
igen.
Nagyon fontos, igen, ez talán a legfontosabb.
Térjünk vissza egy kicsit az endometriózishoz még, mert azért ez nagyon érdekes, hogy ugye beszéltél arról, hogy van, hogy egy egész orvosi tím dolgozik azon, különböző szakorvosok, hogy feltárják ennek a jelenlétét, és milyen megoldások vannak az endometriózisra?
Hát ugye többféle fajtája van, ennek különböző állapotai vannak, tehát a felszínestől kezdve a mélyen infiltráló endometriózisig. Hát a legjobb, hogyha eltávolítjuk az úgynevezett endometritikus plakkot, ezt a szövetet, amely ugye az endometriózis által károsodott, de aki például nem szeretne műtétet, mert fél, egyszerű fájdalomcsillapítás, fogamzásgátló felírása, ugye a progesztinek, ami egy antiösztrogén hatás útján fejti ki a hatását, illetve van a GnRH agonisták, ezek a gonadotropin releasing hormon, tehát központi idegrendszer útján kapcsolja ki a működést, csak vigyázni kell ezeknél a betegeknél, mert ugye amenorrea, tehát leállítjuk a teljes ciklust, megjelenhetnek a menopauzás tünetek. Uh-huh. Tehát mindig van egy kis következménye valaminek, csak ilyenkor mérlegelni kell, hogy mennyit nyerünk azzal, hogy mondjuk ilyen állapotba kerül az adott páciens. Illetve ha a beteg beleegyezik és belemegy és a műtétbe, akkor ez egy műtéti megoldás, és ezeket a szöveteket el kell távolítani. Hát hosszadalmas műtétek szoktak ezek lenni, mert a leggyakoribb, amivel az interneten is találkozhat a beteg, ezek a felületes endometriózis csoportba tartozó úgynevezett csokiciszták, így szokta nevezni a nőgyógyász. Ez valóban úgy néz ki műtét alatt, egy ilyen ciszta, így, ha ott megreped, amit ha megolvad csoki folyna szét. Tehát egy ilyen
rozsdaban.
Igen, abszolút. És állagra is. Utána pedig ugye ennek következményeként emellett szokott megjelenni, ugye, amit már említettem, a hashártyán lévő ilyen endometriotikus plakkocskák. Ezeket is általában vagy kivágni, vagy megégetni szokás, mert ezzel, ahogy megégetjük, károsítjuk annyira az endometriotikus szövetet, hogy az ott már nem megszűnik működni, és a szervezet szépen elvégzi a gyógyulási mechanizmust, tehát az ott újra hámosodik a hashártyával. Nyilván egy kis heg lesz, de hát az belül van, és nem zavar senkit. Viszont ha már a beleket érinti maga az endometriózis, ott valóban ott egy komoly csapat szükséges ahhoz, hogy ezt megoldják. Tehát akár azt az adott bélszakasz eltávolításával is járhat. Ezek komolyabb műtétek, és ezek lelkileg is megterhelhetik a hölgyeket. De extrém ritka esetben akár a férfiakban is előfordulhat endometriózis.
Tényleg.
Írtak le ilyet. Igen, ugyanúgy, ahogy az emlőrák is lehet férfiakban is. Uh-huh. Tehát ez, hogy találtak akár férfiakban is ilyen elváltozásokat, megboríthatja akár ezt a teóriát a retrográd menstruációról.
Igen.
Tehát van olyan, hogy helyileg úgy a sejtek úgy abban a fejlődési irányban indulnak, hogy endometrium szövet alakul ki, és ez magyarázhatja akár ezt is. Viszonylag kevés feljegyzés van erről, de van, előfordulhat férfiakban is, igen.
És a műtéti eltávolítással de lehet bízni abban, hogy akkor végleg megszűnik ez a probléma?
Nehéz erre azt mondani, hogy igen. Mert
tehát azért ez újból és újból kialakulhat.
Igen, mert nem feltétlenül látod azokat a pici kis plakkocskákat a hashártyán, vagy bárhol, akármennyire alaposan átnézed, tehát kialakulhat. Én azt szoktam mondani, hogy műtéti megoldás, gyógyszeres megoldással kiegészítve egész jó eredményű lehet, és aztán ugye a menopauzában, ugye mivel megszűnik a vérzés majd, és kialakul a klimax, ott ezek a problémák is nagy eséllyel megszűnnek, hiszen nincs utánpótlás, tehát nem fog vérezni az adott szövet. De nyilván attól még ott van, és okozhat panaszokat. De általában már arra az időszakra megoldódik ez a dolog.
Műsorunk támogatója az Uránia Medical Center, a női egészségközpont.
Van még egy másik nagy kérdéskörünk, itt ez a policisztás ovárium szindróma, illetve inzulin rezisztencia kérdésköre. Felvezetnéd ezt egy pár szóval? Mi is az a policisztás ovárium szindróma pontosan?
A legfontosabb, hogy ez nem egy ultrahang diagnózis. Tehát mikor elmegy az adott paciens nőgyógyászhoz, megnézi hüvei ultrahanggal, és látja, hogy több kis fekete gombóc látható a petefészkeken, és azt mondja, ez biztos policisztás ovárium szindróma, és akkor elkezdi a úgymond a kezelést. Tehát ez nagyon fontos, és ezt egy nagyon jó endokrinológus kolléga mondta, hogy ez nem egy ultrahang diagnózis, ez egy nagyon komplex és nagyon összetett betegség. Én úgy szoktam jönni, ez egy ördögi kör, mert mindenkinél kicsit más tünetek lehetnek hangsúlyozni. Van, akinek például nem is policisztás a petefészke, de elkezd kopaszodni az androgén túlsúly miatt. És ezt kicsit kifejteném, hogy ez nagyjából hogyan is néz ki. Ugye a policisztás ovárium szindróma, ez kapcsolódik az inzulin rezisztenciához is, és a következő módon ugye magas androgén szinten jár maga a betegség, illetve most már inkább háttérbe szorult, van a luteinizáló hormon és a follikulus stimuláló hormon arányának az eltolása a luteinizáló hormon hiányában. Tehát mikor elküld minket a nőgyógyász vagy az endokrinológus vérvételre, hogy akkor ezt meg ezt nézi, és általában ezeket nézi, illetve a többi, tehát a tesztoszteron szintet, és valahogy próbálom megértetni, és itt ki is írtam magamnak, hogy hogyan is mondjam el azt, hogy megértsék, hogy ez miért egy komplex betegség. Ugye nem csak kövérbetegekben alakul ki, hanem egy sovány nőben is ugyanúgy lehet inzulinrezisztencia. Tehát,
igen, egyébként ezt az elhízással összefüggésbe szokták hozni. Igen. Tehát nagyon sokszor, hogyha valaki alapvetően egy vékony testalkatú ember, akkor nem is feltételezi, hogy az inzulin rezisztencia nála szóba jöhet.
Igen, én láttam 20 éves lányt is. Vékony volt, tehát normál testalkatú, szép lány volt. Nem volt pattanásos, ellenben nagyon elkezdett szőrösödni, és mondta, hogy neki az első tünet az volt, hogy zavar van a ciklusában, és őt nagyon zavarja, hogy például a köldöke körül elkezdett szőrösödni, és hogy ezt nem érti, hogy miért van, mert azt olvasta az interneten, hogy ez nem normális. És például itt a Google doktor jót tett, mert bejött a páciens a rendelőbe, és el tudtuk kezdeni időben a kezelést, ami hát gyakran tüneti. Aztán később ugye attól függően, hogy valaki gyermeket szeretne, vagy nem szeretne, hogy hogyan lehet folytatni ezt a kezelést. Na szóval visszatérve, ugye az inzulin rezisztencia miatt van egy magas, tehát hogy lehet ezt úgy elmondani? Nehéz, hogy az inzulin szükséges ahhoz, hogy a kulcs ahhoz az ajtóhoz, ami ugye a cukrot beviszi az izmokba akár, vagy bármi.
Igen.
És hogyha ebben a receptorban van egy kóros működés, akkor az inzulin nem tudja nyitni az ajtót, és a cukor nem tud bemenni. Ez a rezisztencia. A rezisztencia szó maga az ugye ellenállás. És akkor elkezd egyre több cukor keringeni a vérben. Ennek következtében a szervezet úgy válaszol, hogy úristen, nem elég az inzulin, biztos azért nem tud beépülni a cukor, ezért küldök még egy kis utánpótlást, küldök még egy kis inzulint, és ez megjelenik hiperinzulinémia formájában, orvosilag, tehát a magas inzulinszint formájában. Ugye itt egy ilyen kaszkád, egy ilyen vízesés folyamat elindul, és a hiperinzulinémia, tehát a magas inzulinszint fokozza a petefészekben az androgén, tehát a férfi hormonnak a szekrécióját, és csökkenti annak a fehérjének a szintjét a vérben, amely meg tudja kötni ezt a sok androgént. És akkor elindul tényleg egy ilyen ördögi kör, ezzel tovább növelve a férfi hormon, az androgén szintet a vérben, és megjelennek a pattanások, megjelenik a szőrösödés, elkezdenek ilyen abnormális módon fejlődni ezek a tüszők ugye a petefészekben, és nem történik meg az ovuláció. Uh-huh. Nincs elég ösztrogén. Felborul a ciklus, és egyszer csak elkezd nem menstruálni a hölgy. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat, és minden kapcsolódik mindenhez. Általában ez egy kis defektus, most ezt a szerin foszforilációhoz kötik, ez a sejten belül egy lejátszódó folyamat. Tehát van egy genetikai hajlam is rá. Nem mindenkiben alakul ki, nem mindenki policisztás ováriumbeteg, akinek olyan a petefészke, vagy éppen elkezdett kopaszodni idő előtt, mert ugye a androgén túlsúlynak ez is az egyik jel. Volt egyszer egy betegem, még a kórházban keresett meg több évvel ezelőtt, neki nagyon érdekes tünet együttese volt. Centrális elhízása volt, tehát haskörűre hízott, egy 28 éves hölgyről beszélünk. Elkezdett kopaszodni, és állandóan kívánta a szexet.
És ezek így összefüggtek, ezek a tünetek?
A magas férfi hormon.
Ja, értem.
Tehát ugye mind a kopaszodás, mind a libidó megnövekedés, ez mind köthető, és egy az egybe adta a policisztás ovárium szindróma tünetét, tehát ilyen egy tankönyv eset volt, mert a petefészekben is volt elváltozás, tök magas volt a tesztoszteron szintje, és ehhez kapcsoltan megjelentek ugye a fokozott szőrösödés, a kopaszodás, minden egyéb olyan tünet, ő egy tankönyvi példája volt ennek, de nem mindenkinél jelenik ez így meg. Gyógyszeres kezeléssel egész jól vissza lehetett szorítani ezt az egészet, egy olyan fogamzásgátlót adtunk, ami ciproteron, acetát és etilenösztradiol kombinációja, ami teljesen visszaszorította a tüneteket. Nem azt mondom, hogy meggyógyította, de csökkent a libidója, elkezdett idővel, hát olyan fél éves intervallumot arról beszélünk, elkezdett visszadúsulni a haja, elkezdett fogyni egy kicsit. Nyilván itt a majd ki fogunk térni arra is, hogy ez nem feltétlenül oldható meg teljes mértékkel, gyógyszeresen.
Na pont ezt akartam kérdezni.
Hanem az életmódváltás, és akkor itt jön ki
hogy
az
mi akarat. Kell még ehhez? Elég-e, de ezt már megválaszoltad végül is most, hogy nem elég feltétlenül a gyógyszeres kezelés, hanem azért összetettebben kell szembeszállni ezzel a problémával, ha jól gondolom.
Abszolút, abszolút. Talán kezdjünk a Én nem mondom azt, hogy én mit szoktam mondani. Tehát bejön egy hölgy, nem menstruált, zavar van a menstruációjában, megnézem ultrahanggal, vagy látom a petefészekben az elváltozást, vagy nem, és a következő pedig egy elég összetett vizsgát, el kell küldeni hormonlaborba. Meg kell nézni a bizonyos hormonok szintjét, amiről korábban beszéltem, ezt az LH, FSH arányt, a tesztoszteront, meg kell nézni a progeszteront, ösztrogént, hogyha például van ciklusa a ciklus elején, és a ciklus vége felé is kell egy labor, meg össze kell hasonlítani egy cikluson belül az adott hormonok mennyiségét, illetve ilyenkor el szoktam mondani, hogy életmódváltás. Tehát nincs csokika, nincsen esti chips a film előtt, hanem helyette talán ami a legnehezebben kivitelezhető magamból is kiindul, hogy igen, 3-4-szer el kell menni, és 45 percet meghaladó testmozgást végezni bizonyos, tehát 100-120-as pulzus tartományban. Ugye statisztikai 45 perc kell ahhoz, hogy a májban a glikogén raktára kiüljenek, és utána elkezdjük bontani a zsírt. És ezt heti 3-szor azért meg kell csinálni ahhoz.
És ez milyen jellegű mozgás legyen?
Intenzív mozgás. Tehát nem azt mondom, hogy esti séta az erdőben, mert az nem nagyon emeli meg a pulzus számot, de mondjuk egy Nordic Walking azért az már igen. Futás, aktív sport, tehát ne sokkozzunk például, meg autóversenyzés. Ez talán az egyik fontos, és ugye ezt hozzá kell kapcsolni ugye a szénhidrát bevitel csökkenését. És akkor ilyenkor nem mindenki érti
igen,
azt,
tehát a mozgás, meg a táplálkozás
mozgás
azért
és
együtt.
Így van. Tehát gyakorlatilag tudhatni. Egy kicsit komplexebb fogyókúrát kell alkalmazni, aminek az egyik eleme az, hogy lehet enni, csak inkább fehérje dús étrend és szénhidrát csökkentett étrend. Tehát mondjuk nem eszünk rántott húst, hanem párról vesszük meg a csirke mellett zöldséggel. Abból tök sokat meg lehet enni. Nem kirántjuk, és hasábburgonyával esszük, vagy sztékburgonyával, ahogy
sütve.
A finom. Hanem igenis odafigyelünk erre. Tök nehéz ráállítani az agyat. Kipróbáltam én is egy hónapig, tök rossz. Az első 2 hét. Ez úgynevezett függőség, hát, mert jó a magyar konyha, mert zsíros, meg egészségtelen, és ami egészségtelen, az finom. És nehéz. Például a nyugati társadalmakban sokkal könnyebben megy ez. Tehát ott kicsit más a gasztronómia, ott talán könnyebb.
Máshoz vannak szokva.
Így van.
Tehát
annyi, hogy ha visszaszorítjuk ezt, én azt szoktam mondani, hogy fél év múlva találkozzunk. Uh-huh. 3 hónap múlva egyszer, hogy megnézzük a laborokat, és el kell küldeni cukorterhelésre. Nagyon fontos a cukorterhelés és az inzulin szint mérése az első 3 hónapban. És ezt se szokták szeretni, mert én 3 pontos cukorterhelést szoktam.
Hát ez nem a legkellemesebb vizsgálat,
és azért van egy 0. vérvétel a 60. percben és a 120. percben, de mondtam, hogy hát a szépségért szenvedni kell, meg az egészségért is, de általában már ott ki szokott ütközni ez a dolog. Tehát maga az inzulinrezisztencia megjelenik. És
ezzel együtt a gyógyszeres kezelést is kapja már a páciens, vagy úgy tér vissza mondjuk fél év múlva, hogy még csak az életmód változása.
Azt tudtam kérdezni, hogy mi a cél. Azért szeretnénk meggyógyítani az endometriózis, vagy a, bocsánat, a policisztás ovárium betegségét, mert szeretne teherbe esni, vagy azért, mert nem szeretne teherbe esni, és kellemetlenek a tünetek. És akkor, ha nem szeretne teherbe esni, tehát még egy fiatal hölgyről beszélünk, akkor mehet a gyógyszeres kezelés. Mindemellett ugye az életmódváltás. Hogyha szeretne teherbe esni, az egy kicsit komplexebb dolog, mert kampányszerűen lehet adni ezeket a gyógyszereket, de ugye a vége azt kell legyen, hogy teherbe akar esni. Uh-huh. És akkor ilyenkor endokrinológus bevonva, általában olyan meddőségi szakember, aki nőgyógyász és endokrinológus veszi át magát a kezelést, és szerintem úgy a legeredményesebb, hogyha egy kézben van tartva.
Ez az ő egész. Akkor így mindent átlát.
Így van, pontosan.
És milyen előzetes vizsgálatokra érdemes elmenni, hogyha valaki babát tervez? Tehát érdemes előre mondjuk inzulinrezisztenciát megnézetni most a tünetektől függetlenül? Tehát hogyha nincs tünete valakinek, akkor érdemes olyan vizsgálatokra elmenni, amelyekkel kiszűrhető vagy felmérhető az ő állapota a teherbeesést illetően?
Hát ugye mindig meg kell nézni, hogy ki jön be a rendelőbe, és már hogyha a beteg belép az ajtó, már nagyjából ki tudod szűrni, hogy mi lehet a probléma. Például egy túlsúlyos pacienst, én mindig feltételezem róla, hogy főleg, hogyha régebb volt a túlsúlyos, hogy van egy kis inzulinrezisztencia maga a kövérségből adódóan, meg ott lehetnek egyéb problémák is, tehát eleve mondjuk egy túlsúlyos paciens, az ki kell zárni az inzulinrezisztenciát, de uh-huh. Az esetek nagy részében ez igazolódik is. Mindig meg szokták kérdezni, hogyha valaki teherbe szeretne esni, akkor hogy milyen vizsgálat kell? Hát mondom, hogyha minden jól működik, akkor nem kell vizsgálni, hanem neki kell állni, és akkor ha nem működik a dolog, egy évig, ugye egy év a kritérium, hogy aktív próbálkozás esetén, ha egy év alatt nem jön össze a gyermek, akkor kell elindulni a vizsgálatok irányában. Amit kiszoktam elni, viszont magzatvédő vitamint nyugodtan el lehet kezdeni a felkészülési időszakban. Sokat segíthet, de például egy enyhe policisztás elváltozásnál is, ahol van egy minimális cikluszavar, nagyon jó készítmények vannak, amelyek javíthatják a petefészek funkció működését, csökkentve ezzel ezeket a pici ciszták jelenlétét és a hormon egyensúly eltolódását. Ezek a mioinozit és egyéb készítmények, amelyek mioinozitot tartalmaznak. Számos készítmény van, elérhető. Nem javaslom a gyúrósboltos mioinozitot, inkább olyan készítményt vegyünk, ami még komplexen tartalmaz más vitamint is, és mondjuk az bevizsgált, de étrend kiegészítő mindegyik. Tehát volt olyan páciens, aki gyúrósboltból vette be ezeket a dolgokat, és tök jó hatott, tehát szóval számos kezelési forma, de itt az életmód. És ugye nyilván a dohányzást szeretném itt kiemelni, tehát sokan dohányoznak, sajnos. Tehát például azt is érdemes elhagyni, hogyha valaki készül az anyaságra. De így visszatérve a vizsgálatokra, hát egy sima alapnőgyógyászati vizsgálat elég lehet, ez elég jó szűrő hatással rendelkezik, és ez meg tudja mondani. Amit még itt kiemelnék, hogy a nők mindig magukban keresik a hibát, hogyha nem jön össze a gyermek, és egy női szervezet kivizsgálása az egy elég komplex folyamat, mert mindent is meg kell nézni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy oké, foglalkozunk önnel is, de először nézzük meg a férjét.
Az gyorsabb egyébként?
Hát persze egy andrológiai vizsgálattal kiderül, és én szent meggyőződésem, hogy 40%-ában a pasiknál van a hiba. Uh-huh. Tehát nem megfelelő az anyag. És akkor megspóroltunk egy csomó időt, egy csomó pénzt az adott párnak, mert kiderül.
Mert rövidre zárt.
Rövidre zártuk a dolgot, és mindig gondolni kell erre, és itt szólnék a férfiakhoz is egy kicsit, hogy ez nem hiúsági kérdés, hanem el kell menni vizsgálatra. Miért jó az, hogyha szenved a másik, az én hiúságom miatt el kell menni, mintát kell adni, és meg tudják nézni, hogy mi a helyzet. Tehát nem kell félni attól, mert sokan attól félnek. Beszéltem több ilyen úriemberrel is, hogy félnek attól, hogyha kiderül, hogy nem jó az örökítő anyag, akkor a felesége, a párja el fogja hagyni. És én akkor visszakérdezem, miért te el fogod hagyni a feleségedet, vagy a párodat, hogyha kiderül, hogy ő nem képes gyermeket nemzeni? Vagy kihordani, mert van egy olyan összetett probléma, akár endometriózis, akár egyéb más dolog, ami miatt meddő a hölgy. Azt mondja, hát nem. Tehát akkor ez szerintem oda-vissza. Meg annyira sokat fejlődött mostanában a meddőségkezelés, hogy szerintem az esetek nagy részében megoldható ez a probléma.
A meddőség kezelésről pedig beszélünk is még egy másik adásban.
Így van.
Küldtek nekünk az olvasók kérdéseket ismét. A mióma gyógyszeres kezelése lehet hatékony, vagy csak a műtéti eljárás hozhat sikert? Kérdezi ezt egy olvasónk.
Nagyon jó kérdés. Attól függ, hogy a beteg melyik életszakaszban van, 20-30 között, 30-40 között, vagy 40 és 50 között. Mekkora ez a mióma, méhen belül hol helyezkedik el, erre van egy stádiumbeosztás is, és hogy milyen panaszokat okoz. Korábban a gyógyszeres kezelést azért alkalmaztuk műtét előtt, hogy egy kicsit a kerülete a miomának csökkenjen, és jobban kipreparálható, megműthető legyen az adott hölgy. De a miomára jelenleg végleges, gyógyszeres megoldás nem létezik. Hogyha egy panaszokat okozó mióma látható, akkor és itt is sok tényező van. Szeretne teherbe esni, még ez a beteg a jövőben nem szeretne teherbe esni, és ettől függ az, hogy gyógyszeres vagy műtéti megoldás lesz a tökéletes. Tehát ez annyira személyre szabott, és annyira nem vagyunk egyformák, és annyiféle fajtája van a miomának, tehát elhelyezkedés is méretbeli, hogy ezt erre se lehet egy szabályszerűséget húzni.
Tehát ezt egyénileg kell
mérlegelni mindenkinél.
Köszönjük. Szedhetőek-e biztonságosan hosszú távon az endometriózis kezelésére alkalmazott gyógyszerek, illetve hormontabletták?
Én azt szoktam mondani, hogy nem minden esetben a hosszú gyógyszeres terápia a megfelelő terápia, mert minden gyógyszernek van egy mellékhatása, ami előbb vagy utóbb kiderül. Tehát ha valaki küzd egy miómával, és a gyógyszertől reméli a gyógyulást, Ezt ne tegye, ezt ne remélje. Ahogy visszatérek az előző kérdéshez is, egyénileg kell mérlegelni, hogy meddig lehet gyógyszert alkalmazni, és mikortól lép szóba az, hogy ki kell venni ezt a miómát.
Köszönjük szépen. Olyan kérdésünk is érkezett, hogy hólyagsüllyedés vagy a méhsüllyedés intim tornával kezelhető-e?
Különböző stádiumok vannak. Kezdeti stádiumban abszolút jól kezelhető. Én nagyon sok videót megnéztem ezzel kapcsolatban. Ehhez van egy történetem is, és lehet, ki fogtok nevetni. Én szerettem volna bánni egy ilyen neves, intim tornát oktató hölgynek a tanfolyamára. És nem engedtek be. Azért, mert férfi vagyok. Én ezt mondom, elfogadom, de abszolút tudományos oldalról szemlélném a dolgokat.
Tehát nőgyógyászként szerettél volna bemenni.
Így van, abszolút. Tehát nem azért, hogy ott nézegessek hölgyeket, és hogy ott kellemetlen helyzetbe kerüljenek. Sajnos nem sikerült részt vennem ilyen tanfolyamon. Sem mondom, ott kabátnak öltözök a hátsó sorban, és észre se fognak venni, de nem. Így hát maradt nekem is a YouTube meg a szakkönyvek, és azt kell, hogy mondjam, hogy a kezdeti stádiumban én mindig föl szoktam rá hívni a figyelmet. Például akár egy hüvelyi szülés után eltelik egy év, jön kontrollra az adott paciens, én szoktam jelezni, hogy intim tornázni azért szokott. Hát nem, de majd fogok, és utána jön még egy év múlva, és még rosszabb a helyzet, látom, és intim tornázat. Jaj, hát arra nincs időm, hát ezt mindig elfelejtett. Hát, mondom, jó, de hogyha kialakul mondjuk egy melső vagy hátsó fali, hüvelyfali süllyedés, az nem biztos, hogy már visszafordítható, és gyakran műtéti megoldás szükséges azért, hogy megfelelő minőségű életet tudjon élni az adott nőbeteg. Szóval a kezdeti stádiumban visszafordítható, nagyon jó karban tartható gát és intim tornával, a későbbi stádiumokban, mikor már valóban megjelenik, és tapintható is a helyzet, akkor már szinte nullához közelít az esélye. De
azért akkor mondom, időben érdemes mondjuk abszolút ezzel foglalkozni.
Itt az időfaktor, tehát hogy mikor kezdjük el. A megelőzés. Ez a legfontosabb.
Hát, mint majdnem minden esetben.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál a stúdióban, és a nőgyászati betegségekről azért komolyabban is el tudtunk beszélgetni.
A műsor a Béton partnere.